Az ELTE Gyertyánfi István gyakorló általános iskola az ELTE tanító és óvóképző karával együtt idén ünnepli alapításának 150. évfordulóját. Az iskola mögött álló több mint 100 esztendőről és a jubileumról dr. Márkus Évával, az ELTE tanító és óvóképző karának dékánjával beszélgettem. Milyen főbb mérföldkövek voltak az intézmény életében?
Az intézmény először Krisztinavárosban nyílt meg, és a kezdetén 5 tanulója volt, és nagyjából ugyanennyi tanár, vagy azt hiszem 10 diák és 5 tanár, valami ilyesmi volt az arány. Az első időkben elég sokat költözött, férfi képző volt különben az elején, tehát lányok még nem is járhattak az intézménybe. A képzés éveinek a száma az elég sokszor változott, 2, 3, 4, 5, 6 éves is lett, és hát 1911-ben sokkal jobb körülményeink voltak, hiszen a Csörsz utcáig leért a telkünk, és volt méhészetünk, faiskolánk, hideg-meleg langyos ágyásaink, internátusaink, és a gyakorlóiskola egy épületben volt a magával a tanítóképzővel. Fontos évforduló még az 1959-es év, mert hogy 60 éve vált felsőfokúvá a tanítóképzés, és 1975-től pedig tanítóképző főiskola lett a nevünk, úgyhogy Budapesti Tanítóképző Főiskola néven futottunk egészen 2000-ig, akkor következett be az integráció az Eötvös Loránd Tudományegyetembe. Először főiskolai karként integráltak minket, és 2009 óta pedig az ELTE 8 karának egyike vagyunk, egyetemi kar.
151 éve lépett hatályban népiskolai törvény. Ez miben módosította, újította meg az addigi oktatási rendszert?
Hát a tanítóképzés szempontjából, ugye a tanítóképzés tulajdonképpen idén a 200 éves évfordulóját ünnepli. Az első képző Szepeshelyen alakult meg 1819 novemberében, és szepességről beszélünk, tehát itt német és szlovák nyelvű oktatás volt az első magyar tanítóképzőben. Ez a törvény írta elő különben országosan 20 tanítóképző, illetve tanítónőképző felállítását, úgyhogy a mi születésnapunkkal ez így függ össze.
Mi lehet az elkövetkezendő években, milyen újításokra készülnek az iskola szintjén és akár az oktatás szintjén is?
Hát folyamatosan meg kell újulnunk, a hallgatókat föl kell készíteni azokra a kihívásokra, amik a modern kort jellemzik, a mai gyerekek, ugye megváltozott olvasási szokások, ez a rengeteg elektronikus eszköz, ezektől ugye nehéz őket elszakítani, viszont meg kell próbálni ezeknek a beépítését az oktatási folyamatba, tehát ilyen innovációkon dolgozunk, illetve a nemzetközi esítés is egyre jobban beteszi a lábát az intézménybe, ez egyszerűen szükségszerűség.
Pedagógus képzés szintén egy nagyon fontos dolog, ami az iskolákhoz kapcsolódik. Ezt hogy látja a dékánasszony? Lehet-e ezen segíteni, jobbítani, és van-e kellő számú pedagógus?
Mi vagyunk a legnagyobb képzőintézmény az országban. Több száz diplomát bocsájtunk ki minden évben. Ugye tanító, óvodapedagógus, illetve csecsemő és kisgyermeknevelő szakon. Elég sok a hallgatóim között a nő, akik ugye értelemszerűen gyermeket vállalnak, de a mi hallgatóinknak nagyon jó elhelyezkedési lehetőségeik vannak, tehát elég sok pedagógus álláshely hirdetést találunk mind óvodákban, mind általános iskolákban, úgyhogy mi úgy érzem, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy képezzünk a jövő számára tanítókat és óvodapedagógusokat.
Az oktatási intézmény tegnap este gálaesttel köszöntötte a 150 éves jubileumot.
Az ELTE Gyertyánfi István gyakorló általános iskola gálaestjén tegnap Fekete László járt, és erről a gálaestről, ha nem is egyenesen, de megérkezett hozzánk a stúdióba Mesterházi Ferenc, az iskola igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
150 éves jubileumot ünnepelnek, és azt mondta, hogy ha a Gyertyánfi Istvánról beszélgetünk, akkor semmiképpen se hagyjuk ki a népiskolai törvényt, amelyet 1868. december 5-én hoztak.
Hát a kiegyezés után egy évvel, ugye ez
így van, pontosan, nagy erővel indult neki az ország Európának, és lényegében a kaput igazából ez a törvény nyitja meg, hiszen a kötelező iskoláztatással, ami ugye 6 évre terjedt ki, lényegében kiteljesedhetett a polgári nyilvánosság, a polgári Magyarország megteremtésének egy nagyon fontos mozzanata, ez körülbelül 20 évre évre rá a gyümölcse is látszik, hiszen a kiegyezés utáni 50 évben egy olyan hihetetlen gazdasági, kulturális, infrastruktúrális fellendülés volt Magyarországon, amihez biztos, hogy nagyon jelentősen hozzájárult ez is, hogy iskoláztatni kellett a felnövekvő generációt.
De kikből lettek a tanítók akkoriban?
Középfokú volt a tanítóképzés, felvételizni kellett egyébként akkor is az első tanítóképző intézet és annak gyakorlóiskolája, mert ez a törvény azt is előírja, hogy az állami tanítóképző intézetekhez egy gyakorlóiskolának is kell tartoznia. Ebben a sorban mi voltunk az elsők. És Gyertyánfi Istvánt is említette, ő 4 évvel az alapítás után, 1869, után 1873-ban lesz az igazgatója, akkor még közös igazgatóság alatt működő tanítóképzőnek és a gyakorlóiskolának, aki 25 éven át vezeti ezt az intézményt, és lényegében az ország vezető és programadó tanítóképezdévé teszi a Budait. Az összes tantervet, az összes programot, ami szerint a többi állami tanítóképző működött, az ő irányítása alatt írták meg azokat a népiskolai tanterveket is, amelyek alapján tanították az elemi népiskolában a gyerekeket, szintén a budai képzőben Gyertyánfi István igazgatósága alatt alkották meg. Fontos személy volt a magyar nevelés történetben.
Igen, hát aztán ez a nevelés olyan jó sikerült, hogy azért a következő évtizedekben ugye egyrészt kiművelt emberfők kerültek ki ezekből az iskolákból, másrészt meg Nobel-díjasok, méghozzá nem is kevesen. Tehát ez az egész rendszer, ami felépült, az azért a 20-as, 30-as évekig bezárólag kiválóan működött. Ugye Kléversberg a vége, vagyis Humann Bálint talán ennek a vége ennek a kialakításnak, de hát az eleje itt kezdődött 68-ban.
Ez így van, és az ötvösféle népiskolai törvény egy olyan átgondolt és minden nemzetközi tapasztalatot tartalmazó és Magyarországra jól adaptáló törvény volt, ami alapjául szolgált ennek az egésznek. Hát azért még azt is meg kell említsem azért, hogy például Kléversberg ideje alatt az is előfordult, hogy a magyar össznemzeti jövedelem 13%-át költötték az oktatásra, látván vagy tudván azt, hogy ez egy fontos befektetés.
Az európai átlag 3-4% körül van, ugye? Valahogy így manapság is.
Kicsit több nálunk van körülbelül ez.
Meg tanítói lakásokat is adtak egyébként az iskolákhoz.
Egy hihetetlen, grandiózus projekt volt ez, hihetetlen investálással, hogy a semmiből kell lehet megteremteni ezt a rendszert az állami
Igen, és ugyanezt nagyjából sikerült még Humann Bálint idejében is megtartani. Tehát az a döbbenetes, hogy ez nem egy évig, két évig ment, ez a két miniszter nagyjából 20 évig volt az a magyar oktatási irányítója.
Ez így van.
Na most 150 évvel ezelőttről beszélünk, de mi az, amit ma érdemes ebből megtartani? Mi az, amit tovább lehet vinni egyáltalán?
A Gyertyánfi Gyakorlóiskola hitvallása az, hogy ez egy konzervatív iskola, de ezt ugye átalakul a szó, mi a szó szoros értelmében értjük ezt, hogy értékőrző, de ahhoz, hogy értéket lehessen őrizni, értéket is kell teremteni újabbakat, nyitottak is vagyunk, megpróbálunk mindent megtartani. Nagyon meglepő, Gyertyánfi idejéből sok minden megtartható. Például a tanítóképzős hallgatók gyakorlatai, ebből egyébként 7 féle kurzus van a mi gyakorlóiskolánkban, ezek közül van több olyan, ami Gyertyánfi óta működik és használható a mai napig is.
Az a helyzet, hogy mindenki azt mondja, hogy a 21. század kicsit más képességeket kíván, mint amilyent a 19.-20. század kíván. Hogy oldják meg azt, hogy ne csak értelmi, hanem érzelmi nevelést is tudjanak végezni az iskolákban? Ez most mindenki azt mondja, hogy az együttmunkálkodás, az együttdolgozás, az, hogy mások érzelmeit megértsük, arra reagálni tudjunk, ez most nagyon fontos. Egy olyan korban, amelyben egyébként a családban és a privát, a személyes környezetben a gyerek kevésbé tudja már megérni az érzelmeit.
Igen. Ez is olvasható a pedagógiai programunkban, és azt gondolom, hogy az iskola keresettségének és eredményeinek egyik fontos kulcsa, hogy az értelmi, érzelmi és a testi intelligenciának az arányait jól meg kell találni, és lehetőleg ezt személyre is kell szabni. Ezek elválaszthatatlanok egymástól. A művészeti nevelésen keresztül, és annak a mindennapokba való bekapcsolásával sokat lehet az érzelmi intelligencián fejleszteni, ezt mi 1990 óta tudatosan építjük.
És az értelmi is sokat lehet egyébként a művészeti nevelésre tegyük hozzá.
Ez így van, ezek elválaszthatatlanok, és első osztálytól kezdve már a gyerekeinket, és hát a hallgatókat is erre szocializáljuk ott nálunk, hogy kooperatív technikákat vezetünk be, amelyek arra késztetik a gyerekeket, hogy együttműködést tanuljanak, kénytelenek legyenek feladatok megoldásában a társaikkal együttműködve, azokat meghallgatva dolgozni, és ez az élet alapja egész életünkben, az együttműködés képessége nagyon fontos.
Ugye rengeteg gyakorló vagy gyakorlaton résztvevő fiatal pedagógussal találkozik. Mivel tudja megtartani őket, vagy oda vonzani őket erre a pályára egyáltalán? Mivel tudja meggyőzni őket arról, hogy igen, érdemes tanítani?
Igazából azok, akik már bekerültek a rendszerbe, ez egy nehezebb kérdés, hogy ők miért is választják ezt a pályát. Nagyon sokan azért, mert érdekli, sok embert érdekel fiatalt az, hogy más emberekkel foglalkozzon. Ez egy vonzó dolog, és mi a gyakorlóiskolában a mi működésünkkel, azzal a példával, ami a gyakorlóiskola feladata, hogy példát mutasson pedagógiai és mindenféle szempontból a hallgatóknak, megpróbálunk példaszerű iskolát működtetni, ahol a hallgatók láthatják azt, hogy lelkes pedagógusok nagy szakértelemmel és nyitottsággal minden szakmai újításra nevelik a gyerekeket, és én azt gondolom, hogy aki ezt a pályát választja és jár a például a mi gyakorlóiskolánkban, vagy bármelyik másikban, az ott kaphat töltést.
Jó munkát kívánunk hozzá!
Nagyon szépen köszönjük! Mesterházy Ferenc igazgató úr volt a vendég.